Hallottam, hogy e házacskában szolgálhattál először, mint néma szolga. És a fás kertben esett rád első ízben Petepré tekintete, amikor virágokat párosítottál. Így volt, nevetett József, és nevetése a nő szívébe vágott, mint valami könnyelműség. Úgy volt, ahogy mondod, nagyságos asszony. Petepré pálmái között végeztem a szélhivatalát, vajákos utasításai szerint, akit nem is tudom, hogy neveznek, vagy inkább nem merem ismételni előtted, mert nevetségesen parasztos név, és nem a te úrnő füled számára való. Mut mosoly nélkül nézett a tréfálkozóra. Hogy az nyilván nem is sejtette, mi kevéssé van kedve a tréfára, és miért oly kevéssé. Az mód felett jó és szükséges volt, de nagyon fájdalmas is. Ám higgye, tréfát elhárító komolyságát ellenkezése utolsó maradékának növekedése ellen, de észre kell, hogy vegye. A kertész utasítása szerint, folytatta József, a szélnek segítettem itt a kertben, amikor fáraó barátja erre járt, és megparancsolta, hogy beszéljek, és mivel szerencsém volt előtte, sok minden kezdődött ezen az órán. Az emberek, tette hozzá Mut, a te javadra éltek és haltak. Minden a láthatatlan műve, felelte József, olyan megjelöléssel, illetve a legmagasabbat, amellyel nem okozott botránkozást, dicsőség nevének. De gyakran kérdem magamban, hogy nem érdemem felül ért-e támogatása, és titkon aggódom ifjúságom miatt, amelynek ilyen tisztet kell viselnie, hogy itt járok kelek, mint a ház elöljárója és legöregebb szolgája, és nem sokkal lehetek több 20-nál. Őszintén szólok előtted, nagy úrnő, noha nem csak te hallasz, és természetesen nem egyedül jöttél a kertbe, hanem udvarhölgyeid kíséretében rangod szerint. Ezek is hallanak, és akarva nem akarva tudomásul veszik, hogy az ispán panaszkodik ifjúsága miatt, és kételkedik érettségében magas tisztségére. Mit bánom? Tudomásul kell vennem jelenlétüket, és miattuk semmivel sem lehet kisebb hozzád való nyíltságom, fejemnek és szívemnek, kezemnek és lábamnak úrnője. Megvannak előnyei annak is, ha az ember alacsonyabb rendűbe szerelmes, aki alávetett helyzetben van, mert állapota oly szavakra kényszeríti őt, melyek boldoggá tesznek, még ha nem is szívből jönnek. Minden esetre magától értetődő, felelt az úrnő, és még úrnőibb tartást öltött, hogy nem sétálok kíséret nélkül. Ez nem fordulhat elő. De szólj, és ne aggódj, hogy leleplezed magad Hécesz és Meet komornáim előtt, mert az ő fülük az én fülem. Mit akarsz mondani? Csak ennyit, úrnő. Számosabbak jogaim, mint éveim, és szolgádnak nem volna szabad csodálkoznia, sőt, méltányosan meg kellene értenie, ha sebes fölemelkedését az ispáni hivatalra nem csak tetszés, hanem visszatetszés és némi ellenkezés is kísérne itt a házban. Volt egy atyám, aki szíve jóságában fölnevelt Uziri Montcalv, és bár adná a láthatatlan, hogy élne még, mert ifjúságomnak jobban esett, és boldogabbnak mondhattam magam, amikor még csak szája és jobb keze voltam, mint most, hogy átlépte az öröklét urainak pompás csarnokaiba vivő titokzatos kapukat, és én egyedül maradtam több gonddal és bajjal, mint éveim száma, és nincs senkim a világon, akitől tanácsot kérjek éretlenségemben, s aki segítene viselni a terhet, amely földre roskaszt. Petepré, a mi nagyurunk éljen soká, legyen ép és egészséges, de mindenki tudja, hogy ő semmit sem vállal magára, csak eszik és iszik, és vitézül legyőzi a vízilovat, és ha elébe járulok az elszámolásokkal és könyvelésekkel, így szól: jó, 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 Ozarszív barátom, rendben van. Úgy látom, följegyzéseid hibátlanok, és fölteszem, hogy nem akarsz megrövidíteni, mert tudod, mi a bűn, és van érzéked iránta. Milyen különösen csúf dolog lenne megkárosítani engem. Ezért hát ne is untass velük. Így szól a mi urunk az ő nagyságában, áldás fejére. Mosolyt keresett úrnője arcán utánzása nyomán. Egészen apró kis árulás volt, melyet elkövetett, noha a legnagyobb szeretettel és tisztelettel, halk kísérlet, hogy az úr háta mögött tréfás egyetértésbe kerüljön az úrnővel. Azt hitte, elmehet eddig, anélkül, hogy megtörné a szövetséget. Később is sokáig hitte, hogy eddig és amaddig veszély nélkül elmehet. De az egyetértés mosolya elmaradt. Ez tetszett neki, és egyben kisé megszégyenítette, így folytatta. Én pedig itt állok, ifjam, egyedül oly sok kérdéssel és felelősséggel, ami fölvetődik a termelés és kereskedés, a gyarapítás és a puszta fenntartás dolgaiban. Amint az imént elébet kerültem, nagyasszonyom, fejem tele volt a vetés idő gondjaival, mert a folyam apad, és közeledik a szép gyászünnep, amikor fölkapáljuk a földet, és az Istent elássuk a sötétségbe, és árpa és búza alá szántunk. Az most a kérdés, és az jár szolgált fejében, mint újító javaslat, hogy vajon Potifár földjein, azaz a folyó szigetén, nem kellene sokkal több durrát vetni árpa helyett, mint eddig. Szerecsenkölest gondolok, gyöngykölest, azaz fehéret. Mert barna durrát már bőségesen vetettünk takarmánynak, és a lovak szeretik is, és jót tesz a szarvasmarháknak. Az újítás kérdése azonban az, hogy nem kellene-e nagyobb mértékben foglalkozni a fehérrel, és nagy területeket bevetni vele emberi táplálékul, hogy az udvar népe jó kenyérmaggal táplálkozzék, lencse és árpakása helyett, és hasznos módon erősödjék. Mert kalászának maga rendkívül lisztes, és a föld zsírja itatja át termését, úgyhogy a munkásoknak kevesebb kell belőle, mint árpából és lencséből, és hamarabb és jobban jól lakadhatjuk őket. El sem mondhatom, mennyire foglalkoztatja ez fejemet. És amikor közeledni láttalak, úrnő, az esteledő kertben kíséreteddel, lelkem mélyen azt gondoltam, és azt mondtam magamnak, mint valami idegennek: nézd, egyedül vagy éretlenségedben a ház gondjaival, és nincs senkid, akivel megoszthasd azokat, mert az úr semmit sem vállal magára. De ott lépked az úrnő szépségében, két komorna kíséretében, ahogy rangja parancsolja. Nyisd meg előtte szívedet, és beszélj vele az újítás miatt és a durraköles dolgában, akkor megtudod véleményét, és szép tanácsot támogatni fogja ifjúságodat. Eni elpirult, részben örömében, részben zavarában, mert mit sem tudott a szerecsenkölesről, és fogalma sem volt róla, hogy jó lenne-e többet ültetni belőle. Némi zavarral mondta: a kérdés érdemes a megvitatásra, ez kézenfekvő. Gondolkozni fogok róla. Alkalmas a sziget földje az újításra? Milyen meggondoltan érdeklődik az én úrnőm, felelte József, és mennyire nyomban fején találja a szöget mindenben. A talaj eléggé mély, és mégis erős szívvel kell néznünk a kezdet bal sikerei elé. Mert a földmunkások még nem ismerik eléggé az emberi táplálkozásra szolgáló fehérmag művelését, hanem csak a barnájét, mely pusztán takarmányozásra alkalmas. Mit gondol az én úrnőm? Mennyi fáradtságba kerül, míg a néppel odáig jut az ember, hogy a földet oly alaposan kapálja meg, amint azt a fehér durra kívánja, vagy amíg megérteti, hogy az nem bírja el a gaszt, mint a barna. Ha a nép nem ügyel a gyökérhajtásokra, nem sikerül a dolog, és táplálék helyett csupán takarmányt nyerünk. Nehéz lehet ezzel az értelmetlen néppel, mondta az úrnő, és nyugtalanságában hol elpirult, hol elsápadt, mert mindenről semmit sem tudott, és a legnagyobb zavarban keresgélt megfelelő választ, mert hiszen ő akarta, hogy József megbeszélje vele a gazdaság dolgait. Lelkiismerete mélyén szégyenkezett szolgája előtt, és nagyon megalázottnak képzelte magát, amiért az ispán oly komoly és tiszteletre méltó dolgokról beszél vele, mint emberi táplálék termelése, ő pedig semmi másról nem tud, mint hogy szerelmes belé és kívánja őt. Nagyon nehéz, ismételte titkos remegéssel, de mindenki azt mondja, hogy te jó munkára és kötelességük pontos teljesítésére tudod serkenteni az embereket. Így hát valószínűleg sikerülni fog megtanítanod őket erre az újításra is. József pillantásából azt olvastak, hogy nem is hallja fecsegését, és örült ennek, jól lehet ugyanakkor borzasztóan sértette is. Az ifjú valódi gazda gondokba merülten állt ott. A köles bugája, mondotta, nagyon erős és hajlékony. Jó kefét és söprűt lehet belőle csinálni, így még mindig maradt valami házi használatra, s eladásra az aratás nem is sikerül. Az asszony fájdalmasan és sértődötten hallgatott, mert észrevette, hogy az ispán most már egyáltalán nem gondol rá, és önmagával beszélget a söprűkről, amelyek persze tiszteletre méltóbbak az ő szerelménél. De József legalább észrevette, hogy az úrnő hallgat, megijedt, és mindenkit megnyerő mosolyával így szólt. Bocsáss meg, úrnő, a prózai társalgásért, amivel vétkesen untatlak. Csak éretlen egyedül létem a sok felelősséggel okozza ezt, s mert annyira vágyakoztam veled találkozni. Nincs mit megbocsátani. Az ügy fontos, és a söprőkészítés lehetősége mérsékli a kockázatot. Ez ötlött eszembe azonnal, amikor az újítást szóvá tetted előttem, és az üggyel tovább akarok foglalkozni gondolatban. Nem tudott nyugton megállani a lábán. Annyira űzte valami innen, József közeléből, holott ez a közelség mindennél drágább volt számára. Régi ellentmondás ez a szerelmesek szívében. A közelség keresése és kerülése. Ősrégi a hazug beszéd is tisztes dolgokról, tisztességtelen szemekkel, melyek keresik és kerülik egymást, és eltorzult szájjal. A félelem, hogy a másik megtudhatja, hogy köles és söprű helyett csak egyre gondol, hogyan tehetné kezét az ifjú homlokára, és hogyan csókolhatná meg sóvárgó anyaisággal, s egyben a szörnyű vágy, hogy megtudja és megnevesse miatta, nem osztozzon vágyában. Ez és nagy tudatlanság a takarmány és táplálék felől, ami mégiscsak tárgya volt a beszélgetésnek, mely számára csupán szerelmes és hazug beszéd volt. De hogyan hazudjon az, aki az ürügyet, a látszat témát nem ismerés, gyámoltalan csűrés csavarásra van ítélve. Mindez kimondhatatlanul megalázta és kimerítette, forrósággal és hideggel öntötte el, és páni menekülésre kényszerítette. Rángó lábai távozni akartak, míg szíve egy helybe szögezte, a szerelmesek ősrégi zavarával. Szorosabban vonta össze köpenyét vállán, és elfúlt hangon mondta. Más órában és más helyen elöljáró folytatjuk majd. Az este közeleg, és úgy érzem, mintha könnyedén remegnék hűvösétől. Csak ugyan futó remegés fogta el, nem remélhette, hogy egészen el tudja rejteni, és vigyáznia kellett, hogy külső okokkal igazolja. Megígérem, hogy gondolkozni fogok az újításon, és megengedem, hogy te legközelebb ismét előadd az úrnőnek az ügyet, ha nagyon egyedül érzed magad vele ifjúságodban. Sohasem kellett volna ezt a szót kimondania. Elfúlt torkában, mert e szó már csak Józsefről szólt, és semmi másról. Egyértelmű, kifejezőbb szó volt a ma te helyett, mely az egész látszat beszélgetést átszőtte és annak igazi tartalmát alkotta. A férfi varázsának szava, a nő anyai vágyakozásának szava, tele gyöngétséggel és fájdalommal, úgyhogy elfojtotta a torkot, és suttogásban halt el. Üdv neked, suttogta még, és tova menekült roskadozó térddel komornái élén, a hódolattal köszönő ifjú mellett. Nem csodálkozhatunk eléggé a szerelem gyöngeségén, és nem tudunk eleget foglalkozni különösségével, ha nem mint ócska banalitást vesszük szemügyre, hanem mint újdonságot, elsőt és egyszerit, mert mind a mai napig újra és újra csak ugyanaz. Egy ilyen nagy, előkelő, fölényes, gőgös és nagyvilági dáma, aki mindeddig hűvösen Isten gőgjének én érzésébe zárkózott, és most egyszerre a te csapdájába került. Az ő szempontjából nézve egészen méltatlan te-nek. Annyira elgyöngülten és úrnőségét annyira feladva került beléje, hogy már-már alig volt ereje legalább a szerelem úrnőjének és az érzés merész kezdeményezőjének szerepét megtartani, hanem már is rabszolgája lett a rabszolga te-nek, amikor erőtlen térdel, vakon, remegve, csapongó gondolatokkal tova menekült, csapongó szavakat mormolva óvatosság nélkül a komornák előtt, akiket pedig óvatosságból és büszkeségből vitt magával a légyotra. Elvesztem, elárultam magam, el vagyok veszve, el vagyok árulva, mindent észrevett, szemem hazugságát, vergődő lábamat, és hogy remegtem, mindent látott, most megvet, vége van, meg kell halnom. Több durrát kell vetni, a gyökér hajtásokat nyesni, a bugákból jó söprű lesz. Mit is mondtam? Áruló dadogást, kinevetett szörnyű, meg kell ölnöm magam. Legalább szép voltam. Ha szép voltam a fényben, minden csak fél annyira rossz, és nem kell megölnöm magam. Vállának arany érce. Ó, Amun kápolnádban, fejemnek és szívemnek, kezemnek és lábamnak úrnője. Ó, Ozarszif! Ne szólj így hozzám száddal, miközben szívedben mulasz dadogásomon és térdem erőtlenségén. Remélek, ha el is veszett minden, és meg is kell halnom a szerencsétlenség után, mégis remélek is, nem esem kétségbe, mert nem minden rossz, van jó is, nagyon sok jó, mivel úrnőd vagyok, fiú, és így kell hozzám szólnod, oly édesen, mint ahogy tetted, fejem és szívem úrnője, még a szólásmondás és üres udvariasság is, de a szavak erősek, nem lehet büntetlenül szavakat mondani, nyomot hagynak bennünk, bárha lélek nélkül szóltunk is, lelkéhez szólnak annak, aki kimondta őket, és a hazudsz velük. Varázsuk mégis az ő értelmük szerint változtat rajtad, hogy már nem egészen hazudnak, amikor kimondtad őket. Ez nagyon jó és reményteljes, mert a szavak szolgácska, amelyeket úrnődnek kell mondanod, jó talajjá művelik lelkedet mélyé és porhanyóvá szépségem vetése számára, ha szerencsém szépnek mutatott előtted a fényben, és szavaid szolga érzése szépségemmel együtt üdvöt és gyönyört hoz, mert imádat csírázik ki belőle, amely csak a bátorításra vár, hogy vágyjá legyen, mert így van ez, fiúcska, az imádat, ha bátorítják, vágyjá lesz. Ó, én romlott nőszemély, gyalázatos kígyói gondolataim, gyalázat fejemre és szívemre, Ozarszif, Bocsáss meg, ifjú uram, és megváltom, életem hajnali és estéli csillaga. Milyen rosszul sikerült ma ez a találkozás vergődő lábam hibájából. Minden elveszettnek látszik. De mégsem fogom még megölni magam. És nem küldök mérges kígyóért, hogy keblemre helyezzem, mert sok remény kecsegtet még. Holnap, holnap és minden nap. Nálunk marad. A ház élén marad. Peteprén nem egyezett belé, hogy továbbadja. Mindig látnom kell. Minden nap új reménnyel kell föl. Majd folytatjuk máskor elöljáró. Gondolkozni fogok a dolgon, és megengedem, hogy legközelebb ismét előad. Ez helyes volt. Gondoskodni a legközelebbi alkalomról. No lám, milyen meggondolt voltál, Eni, őrületedben is, hogy gondoskodtál kapcsolatról. Újra el fog jönni. S a félénkségében késlekedik, elküldöm hozzá Dudut, a törpét, hogy figyelmeztesse. Akkor majd jóvá teszek mindent, ami ma rosszul sikerült. És fölényes méltósággal, teljesen nyugodt lábbal találkozom vele. S csak módjával, amikor épp jól esik, nyújtok egy kis bátorítást imádatának. Talán a legközelebbi alkalommal nem is fogom olyan szépnek találni, úgyhogy szívem lehűl iránta. És elfogulatlanul tudok mosolyogni és tréfálkozni, és fölszítom benne a tüzet irántam, annélkül, hogy magam szenvednék. Nem, 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 Ozárszif, ne legyen így. Kígyó gondolatok ezek, és szívesen szenvedek érted, uram és üdvösségem, mert gyönyörűséges vagy, mint egy elsőszülött bika. Ez a csapongó beszéd, amiből Hécesz és Mert a két komorna csodálkozva kapott el egyet mást. Csak egyike volt a sok száznak, mely elröppent Mutt az úrnő ajkáról az év folyamán, mi alatt még titkolni próbálta József előtt szerelmét. És a megelőző párbeszéd a Szerecsen kölesről is. Csupán példa a számos hasonlók közül, melybe különböző órákon és különböző helyeken bocsátkoztak, ugyancsak a kertben, az ágyasház út udvarán, vagy éppen fönt a kerti lakban, ahová azonban Eni sohasem jött kíséret nélkül, mint ahogy József is magával hozott egy-két írnokot, akik papíros tekercset, bemutatásra váró számlákat, terveket és kimutatásokat vittek utána. Mert mindig gazdasági dolgokról folyt köztük a szó, élelmezésről, földművelésről, kereskedésről és házi iparról, amiről az ifjú ispán számot adott az úrnőnek, vagy tanítgatta, vagy tanácsára szorulónak mutatta magát. Ez volt beszélgetéseik látszattárgya, és el kell ismerni, noha némileg kétkedő mosollyal, József súlyt vetett rá, és igyekezett, hogy az ürügyet valóságos tartalommá tegye, az asszonyt komolyan foglalkoztassa a ház dolgaival, és megnyerje őszinte érdeklődését irántuk, jól lehet minden esetre személye iránt érzett hajlandóságának alapján. Holmi gyógyító kúra volt ez. Az ifjú József a nevelő szerepében tetszelget. Véleménye, így vélte, az volt, hogy az úrnő gondolatait a személyesről a tárgyira kell irányítani, szemeiről, gondjaira, és így módon lehűteni, kijózanítani és meggyógyítani őt, úgyhogy társaságának és kegyének dicsőségét, előnyét és gyönyörűségét megnyerje ugyan, de elkerülje a verembe esés veszedelmét, amivel az aggodalmas manócska fenyegette. Nem tehetjük, hogy ne lássunk bizonyos nagy képűséget az ifjú ispán e nevelő kúrájában, amelyel meg akarta zabolázni úrnőjének, egy olyan asszonynak lelkét, mint Mutem Enet. Hogy komolyan leküzdje a verem veszedelmét, hasonlíthatatlanul biztosabb út lett volna kerülni az úrnőt, és megtagadni tőle pillantását, ahelyett, hogy nevelő szándékú összejöveteleket rendezzen vele. Ha Jákob fia az utóbbi megoldást választotta, ezzel gyanút kelt, hogy a kúra csak köntörfalazás volt, és szándéka, hogy az ürügyet tisztessen valóságos tartalommá tegye, maga is ürügye volt immár nem a tiszta szellemet, hanem az ösztönt szolgáló gondolatainak. Ez volt minden esetre gyanúja, vagy inkább kicsiny és éles bölcs fölismerése Manócskának, a gnómnak. és nem is titkolta József előtt, hanem szinte naponként kezecskéjét tördelve könyörgött neki, ne alacsonyítsa le magát szószátjárkodással és fondorkodással, hanem legyen olyan okos, mint amilyen jó és szép, és meneküljön a mindent elpusztító tűzbika lehelete elől. Hiába teljes termetű barátja, az ifjú ispán okosabb akart lenni. Mert aki joggal szokott rá, hogy bízzék eszében, arra nézve, ha esze elhomályosodik, nagy veszedelemmé lesz a megszokott bizakodás.